Üres fecsegés volt ez, amely nem állta meg helyét Mutem Enet nyomorúságával és szenvedélyével szemben, s még ha közös történetben szerepelnének is, az asszony meg volt győződve róla, hogy a világ mindenkor jogosnak fogja ítélni, ha egy olyan pár, mint ő és József, fittyet hányva a testőr ezredesnek és címzetes férjének, összeteszi fejét és lábát, és hogy mindegyiküknek több gyönyörűsége lesz ebből, mint az erkölcsi ikékből. Mit mondott József különben? Ilyesfélét. Azt akarod, hogy hozzád jöjjek éjjel, és veled háljak. De a mi Istenünk, akit te nem ismersz, többnyire éppen éjszaka nyilatkozott meg az atyáknak. Ha most meg akarna előttem nyilatkozni az éjszakában, és így találna, mi lenne belőlem? Ez gyermekes volt. Vagy így szólt. Félek Ádám miatt, aki oly kicsiny bűnért kiüzetett a kertből. Hát még milyen büntetés érne engem? Az asszony ezt épp olyan silánynak ítélte, mint amikor József így felelt. Te ehhez nem értesz. Ruben testvérem elvesztette elsőszülöttségét nekizúdulása folytán, és az atya nekem adta azt. Ismét elvenné tőlem, ha meghallaná, hogy te szamarat csináltál belőlem. Természetesen ez rendkívül gyengének, sőt nyomorúságosnak tetszett az asszony előtt, és József nem csodálkozhatott, ha az e hajuknál fogva előráncigált kifogásokra a fájdalom és a düh könnyei között adta tudomására, hogy kezdi azt hinni, és másra már nem is gondolhat, mint hogy a koszorú, amelyet visel, egészen egyszerűen a tehetetlenség szalma koszorúja. Ismételjük, nem gondolta komolyan, és nem is gondolhatta komolyan azt, amit mondott. Inkább kétségbeesett kihívás volt ez férfi becsületéhez, és a tekintet, mellyel József válaszolt, megszégyenítette, és egyben fölhevítette őt, mert még elevenebben és világosabban fejezte ki azt, amit József a következő szavakba foglalt. Úgy gondolod? Mondta keserűen. Akkor hát hagyjuk. De ha úgy volna, amiként véled, könnyű dolgom lenne, és a kísértés nem volna sárkányhoz és ordító oroszlánhoz hasonló. Hidd el, asszony, gondoltam már rá, hogy véget vetek szenvedésednek és a magaménak. Olyan állapotot öltve, mint amilyenbe tévesen te helyezel, és úgy téve, mint az ifjú egyik történetekben, aki a kardnád éles levelével csonkította meg magát, és a folyóba vetette a megvádoltat, a halak étkeül, hogy ártatlanságát bizonyítsa. De nekem nem szabad így tennem, éppen olyan nagy bűn volna, mintha megadnám magam, és Isten se venné így többé hasznomat, hanem ő azt akarja, hogy éppen és teljesen maradjak fenn. Irtózatos, kiáltotta Mut. Ozárszif, hova gondolsz? Ne tedd meg, kedvesem, gyönyörűségem, szörnyű csiralom lenne. Nem gondoltam komolyan, amit mondtam. Szeretsz, szeretsz, korholó pillantásod és bűnös szándékod elárul. Ó, jöjj, édesem, és válts meg, csillapítsd patakzó véremet, amelyért oly nagy kár. De József így válaszolt, nem szabad. Erre Eni megdühödött, és kínzással és halállal kezdte fenyegetni. Ennyire jutott, és komoran erre gondoltunk, amikor azt mondottuk, hogy egyre kevésbé válogatós eszközökkel ostromolta Józsefet. Az ifjú csak most tudta meg, kivel van dolga, s mit jelentett Mut zengő kiáltása, csak én vagyok félelmetes szerelmemben. Az óriás macska fölemelte mancsát, és szörnyű fenyegetéssel ágaskodtak ki karmai bársonyhüvelyükből, hogy széttépjék őt. Ha nem engedelmeskedik neki, mondta az asszony, és oda nem hagyja isteni koszorúját, hogy a gyönyörűség koszorúját fogadja érte, akkor meg kell, hogy semmisítse őt, és meg is teszi. Nyomatékosan kéri, vegye szavait komolyan, és nem puszta ijesztésnek, mert amint láthatja, ő mindenre képes és mindenre kész. Be fogja panaszolni Petepré előtt amiatt, amitől vonakodik, és erénye ellen elkövetett rablótámadással fogja vádolni. Följelenti, hogy erőszakot követett el rajta, és a legnagyobb két érzi majd vágya közben, és úgy tudja játszani a meggyalázottat és beszennyezettet, hogy senki sem kételkedhetik állításában. Szava és esküje ebben bizonyos lehet. Többet ér még az övénél ebben a házban, és semmiféle tagadás nem fog segíteni. Azon kívül meg van győződve róla, hogy József egyáltalában nem is fog tagadni, hanem némán magára vállalja a bűnt, mert hogy az úrnő idáig jutott, s a kétségbeesésnek ilyen tühéig abban, ő a bűnös szemével, szájával, aranyvállával és szerelmének megtagadásával, és be kell látnia, hogy egészen mindegy, milyen vádba öltöztetjük a bűnt, mert minden vád igaz lesz a bűn igazsága által, és elkészülhet rá, hogy halált fog érte szenvedni. De olyan halál lesz ez, amely némaságát megbánatja vele, és talán szerelmének kegyetlen megtagadását is. Mert a Petepréhez hasonló emberek különösen leleményesek a bosszú állásban, és a kéjencre, aki letepri az úrnőt, olyan halál vár, amelynek válogatottsága párját ritkítja. És most elmondta neki, miként fog meghalni panasza alapján. Kifestette részben zengő énekhangon, részben pedig közelhajolva füléhez halk suttogással, amelyet gyengét szerelmi súgás-búgásnak lehetett volna hinni. Ne remélt, suttogta, hogy röviden végeznek veled. Letaszítanak a szikláról, vagy föllógatnak a levegőbe fejjel lefelé, úgyhogy a vér hamarosan agyadra tolul, és csöndesen elhunsz. Nem lesznek hozzád így kegyelmesek a botütések után, melyekkel mindenek előtt rongyát épik hátadat, Petepré ítélete szerint. Mert szívében olyan homokförgetek keletkezik, mint a keleti hegység, ha bevádollak az erőszaktétellel, és kaján dühe határtalan lesz. Szörnyű dolog a krokodilusoknak adatni, és tehetetlenül megkötözve heverni a nádban, ha a ragadozó sóváron közeleg, és rád hemperedik nedves hasával, combodon vagy válladon kezdve lakomáját, úgyhogy vad kiáltásait zabáló kedvének nyögésével keverednek, hiszen senki sem hallja, vagy nem akarja hallani az odavetettet. Így történt másokkal is, tudjuk. Némi fölületes, nem sokat jelentő részvét el is fogott egyeseket, és aztán nem törődtek tovább vele, hiszen nem a saját húsukról volt szó. De most te vagy az, és a te húsod az, amelynek az állat neki lát, itt vagy ott kezdve, talán testet közepén, és akkor folytsd el embertelen kiáltásodat, amely föltör melledből. Ne kiálts utánam, kedvesem, aki ott akartalak csókolni, ahová a nedves hasú undok fogai marnak. De talán másmilyenek lesznek a csókok. Talán háton fekve kifeszítenek, és szép testedet a földön hagyják, kezedet és lábadat lefogják vaskapcsokkal, és gyúlékony anyagokat raknak testedre, és meggyújtják, úgyhogy lassú lángon üszkösödik meg húsod olyan kínok között, amelyeket senki el nem tud képzelni, és elfúlva rimánkodó jajveszékeléssel csupán te magad fogsz érezni, mindenki más csak nézőjük lesz. Így lehet, kedvesem. De talán úgy is, hogy elevenen két nagy kutyával együtt verembe zárnak, amelyet gerendákkal és földdel fednek be, és ismét senki se tudja elképzelni magad se, amíg a rád váróból valóság nem lesz. Mi történik idővel ott, a sötétben, hármatok között? És tudsz a csarnok ajtajáról, és az ajtó csapjáról. Vádamra te leszel az, aki imádkozik, és hangos panaszkiáltásokat hallat, mert az ajtócsap szemébe fúródik, és az ajtó fejében forog, valahányszor a bosszúállónak úgy tetszik, hogy átmenjen rajta. Ez csak egy néhány a büntetések közül, amelyek bizonyosan várnak rád, ha kimondom vádamat ellened, amire végső kétségbe esésem esetén el vagyok számva. Te pedig nem tudod majd tisztázni magad eskümmel szemben. Légy részvéttel magadhoz, Ozarszif, és add nekem koszorúdat. Úrnőm és barátnőm, felelte József, igazad van. Nem fogom tisztázni magam, ha neked úgy tetszik, hogy ilyen módon befeketíts uram előtt. De a büntetések között, amelyekkel fenyegetsz, feteprének választania kell. Nem tudja mind kiszabni rám, hanem csak egyet, ami már is korlátozása az ő bosszújának és az én szenvedéseimnek. De még ezen a korlátozáson belül is szenvedésemet körülhatárolja az emberileg lehetséges, és akár szorosaknak, akár tágasaknak nevezzük ezeket, mégsem tudja átlépni őket a szenvedés, amely véges. A két és szenvedés mindkettőt mérhetetlennek fested, de túlozol, mert mindkettő meglehetősen hamar az emberi lehetőségek határaiba ütközik. Mérhetetlennek csupán a hibát lehetne nevezni, amelyet elkövetnénk, ha elrontanám dolgom Istennel, az Úrral, akit te nem ismersz, úgyhogy nem tudhatod, mi az, és mit akar jelenteni Istentől elhagyottság. Ezért, gyermekem, nem tudok kívánságodnak eleget tenni. Átok okosságodra, kiáltottam út ének hangon. Átok rá! Én nem vagyok okos. Ostoba vagyok a mérhetetlen vágyakozástól húsod és véred után, és megteszem, amit mondok. A szerelmes Ízisz vagyok én, és pillantásom halál. Vigyázz! Vigyázz magadra, Ozarszif! A hölgy vendégség. Ó, milyen nagyszerűnek látszott a mi mutunk, amint József előtt állt, és harangozó hangon fenyegette. Holott gyenge és gyámoltalan volt, mint egy gyermek. Irgalmatlan volt méltóságával és mondájával szemben, és most már kezdett fűt, fát beavatni szenvedélyébe és nyomorúságába, amibe az ifjú miatt jutott. A dolog így állt. Nem csak Tabubu, a gumievő, és Mech Envezecht, az ágyas ismerte immár szerelmét és búbánatát, hanem Renenutet is, Amun fő marhamesterének felesége, valamint Neit Emhet, fáraó főfürdősének neje, és Ahveré, Kakábunak, a királyi ezüstkamrák írnokának hitvese is. Röviden az összes barátnők, az egész udvar, a félváros. Az elfajulás ijesztő jele volt, hogy Mut, amidőn szerelmének harmadik éve is eltelt, szégyen és gátlás nélkül mindenkinek elmesélte, és az egész világot kíméletlenül azzal foglalkoztatta, amit kezdetben oly gőgösen és szemérmesen őrzött kebelében, hogy inkább meghalt volna sem, hogy magának a kedvesnek, vagy akárki másnak bevallja. Igen, nem csak Dudu, a méltóságos törpe lépte túl a határt ebben a történetben, hanem Mut, az úrnő is ezt tette. Mégpedig önuralmának, sőt, jól neveltségének teljes feladásáig. Megpróbáltatott és mélyen megszállott volt. Egészen kilépett önmagából, nem tartozott többé a művelt világhoz, és eltávolodott szabályaitól, merev tekintettel futott a hegyek közt készen rá, hogy vadállatoknak nyújtsak keblét, vadvirágkoszorús, zihálva ujjongó, tirzusz lengető menád lett. Hova jutott végül is ezen az úton? Magunk közt, és már előre megvalva oda, hogy nem átallott a fekete tabubuval vajákolásba bocsátkozni. De most még nem tartunk itt. Egyelőre résztvevő csodálkozással csak azt figyelhetjük meg, hogy szerelmét és vígasztalan vágyakozását mindenfelé kifecsegte, és nem tudta magában tartani sem kicsin, sem nagy előtt, úgyhogy szívfájdalma hamarosan az egész ház nép beszédtárgya lett, s a szakácsok kavarás és kopasztás közben, s a kapuőrök a téglapadon testpedve így szóltak egymáshoz. Az úrnő nagyon oda van az ispánért, de az nem akar. Jó kis Muri. Mert az ilyesmi efféle alakot ölt az emberek fejében, és nyelvén a siralmas ellentét folytán, amely a vakszenvedének magáról alkotott szentül komoly és fájdalomtól szépült elképzelése és a józanokra tett hatása között fennáll, akiknek szemében képtelensége és fogyatékos akarata a maga rejtésre, botrány és nevetség, mint a részeg az utcán. Történetünk valamennyi elbeszélése. Persze a számunkra legtekintélyesebb, de egyben legszűkszavúbb kivételével a Korán, a 17 perzsa ének, mely róla szól, a csalódott Firdusi költeménye, amelyre Aksága napjait fordította, és Dzsámi késői finomult változata. Mindezek s az ecsetész ceruza számtalan ábrázolásai egyaránt tudnak a hölgyvendégségről, melyet Potifár első és igazi asszonya adott ez időben, hogy barátnőivel, Noamun előkelő hölgyeivel szenvedését megismertesse és megértesse, nővéreinek részvétét és irigységét megnyerje. Mert a szerelem akármilyen vígasztalan is, nem csupán átok és ostor, hanem mindig nagy kincs is egyben, amelyet nem szívesen rejtünk véka alá. A dalokban nem egy tévedés csúszik, és nem egy helytelen változat és cikornya kerül, amennyiben az édes szépség, amit keresnek, a szigorú igazság rovására megy. Ami azonban a hölgyvendégség esetét illeti, igazat mondanak. S ha itt a kellemes hatás kedvéért el is térnek ismét attól a formától, amelyben a történet eredetileg önmagát elbeszélte, sőt eltéréseikkel egymást hazudtolják meg, mégsem dalnokaik ennek az eseménynek kitalálói, hanem maga a történet, vagy Potifár felesége személyesen a szegény Eni, aki nagy ravaszul kieszelte és véghez vitte, noha ez megszállott állapotával a legkülönösebb, de legigazoltabb ellentétben állt. A mi számunkra, akik ismerjük a szemfölnyitó álmot, amelyet Mutemenet a három szerelemév kezdetén álmodott, az összefüggés közte és kitalálása közt, s a gondolatmenet, amely azt a szomorúan tréfás ötletet adta neki, hogy barátnői szemét is fölnyissa, teljesen érthető. És az álom valóságossága, hiszen igazság jegyei szembeötlők, a legjobb bizonyítéka a hölgyvendégség történeti hitelességének és annak, hogy a hozzánk legközelebb álló és legméltóbb hagyomány csupán szűkszavúsága miatt hallgat róla. A hölgyvendégség előjátéka az volt, hogy Mutemenet megbetegedett. Az a mi voltában kevéssé pontosan meghatározott betegség volt ez, amelybe minden történet hercegei és királylányai esnek, ha viszonzatlanul szeretnek, és amely rendszerint megcsúfolja a leghíresebb orvosok tudományát is. Mut ebbe a betegségbe esett, mert így van ez előírva, mert így illett és kellett, és az illőnek és kellőnek nehezen állunk ellen. másodszor pedig mert legfőbb vágya volt, és az egyéb történetek hercegei és királylányai korságának is úgy látszik általában ez a fő motívuma, hogy föltűnést keltsen, izgalomba ejtse környezetét, és megkérdezzék, nyomatékosan, halálos fontossággal és általánosan megkérdezzék, mert egyes, többé-kevésbé őszintén aggodalmas kérdésekre már előbb alkalmat adtak a változások, amelyeken egy idő óta külseje átment. Azzal a forró vágyjal betegedett meg, hogy a világot megpróbáltatásával, József iránti szerelme boldogságával és kínjával foglalkoztassa, mert hogy egyébként szigorúan tudományos értelemben nem sok alapja volt ennek a betegségnek, már abból is kiviláglik, hogy amikor eljött a hölgyvendégség ideje, Mutt könnyedén föl tudott kelni betegágyából, hogy betöltse házi asszonyi szerepét, ami különben nem is csoda, mert ez az összejövetel bizonyára már eleve benne volt a betegség tervében. Mutt tehát komolyan, bárha meghatározatlan módon beteg lett és ágynak esett. Két divatos orvos kezelte, Amun könyvesházának doktora, akit már az öreg ispánhoz, Montcalvhoz is elhívtak, és még egy másik templomi bölcs. Nővérei az elzártak házából Tetepré ágyasai ápolták, és barátnői a magas háthorrendből és Amun déli ágyasházából látogatták. Tiszteletüket tették Renenutet, Nájtemhet, Achveré és még sok más hölgy. Eljött gyaloghintójában Nezbamet, a rendfőnöknő, neje a nagy Beknehonsznak, ki valamennyi felső és alsó egyiptomi isten főpapjainak elöljárója volt. És valamennyien egyesével vagy kettesével és hármasával a megszállott ágyánál ülve sajnálkoztak, és bőségesen ömlő szavakkal kérdezősködtek, részben szívből, részben hidegen, puszta udvariasságból, vagy éppen kárörömmel. Eni, kinek hangja kedves, ha dalol? Szóltak. A láthatatlanra mi van veled, s milyen szomorúságot okozol nekünk, te gonosz? Oly igaz, mint hogy a király él, már régóta nem az vagy, aki voltál, hanem mindnyájan, akik szívünkön viseljük sorsodat, a fáradtság jeleit figyeljük meg rajtad, és oly változásokat, amelyek, ha természetesen nem is árthattak szépségednek, mégis valamennyünkben gyöngét aggodalmat keltenek. Talán csak nem rontott meg gonosz pillantás. Valamennyien láttuk, és forró könnyek közt közöltük egymással, hogy a fáradtság lefogyás alakjában jelentkezik nálad, amely ugyan tested nem minden részét sorvasztja, inkább egyes tagjaid még virulóbbak lettek, de mások annál soványabbak. Például orcád nagyon beesett, szemed is kezd mereven tekinteni, s híres kígyózó ajkadra szenvedés telepedett. Mindezt lát. Mi szívecskéid, és sírva tárgyaltuk meg. Most azonban fáradtságod odáig fokozódott, hogy le kellett feküdnöd, se nem eszel, se nem iszol, és a betegség megcsúfolja az orvosok tudományát. Valóban, amikor erről hallottunk, nagy rémületünkben nem tudtuk, hová legyünk. Kérdésekkel ostromoltuk a könyvesház bölcseit, te Hort és Pete Bastettet, orvosaidat, és azt válaszolták, tudományuk már-már kimerült, és szinte tanácstalanok. Még csak egy-néhány orvosságot tudnak, amelyek eredményt ígérnek, mert fáradtságod minden írt megcsúfolt. Valami nagy bánat lehet, amely rág és emész, mint az egér rágja a fagygyökerét, úgyhogy az megbetegszik. Amun nevében, kincsecskén, igaz ez? Csak ugyan emésztő bánatod van, nevezd meg szívecskéid előtt, mielőtt az átkozott, drága életedre törne. Föltéve, hogy volna is, felelte Eni gyönge hangon, mit használ, ha megnevezem előttetek? Ti jóságosak és részvevők, nem tudtok megszabadítani tőle. S valószínűleg nincs más hátra, mint hogy belé pusztulja. Így hát, igaz, kiáltottak a barátnők, és csak ugyan ilyen bánat az, ami kifáraszt. És magasan szárnyaló szavakkal csodálkoztak a hölgyek, miként lehetséges ez. Egy ilyen nő, mint ő, az országok krémjéhez tartozó gazdag, varázsosan szép és irigyelt a birodalom asszonyai között. Minek lehet híján? Milyen kívánságról kell lemondani? Mut barátnői nem értették a dolgot. Esdekelve kérdezték részben szívből, részben csak kíváncsiságból, kár örömből és izgalomhajhászásból. És az elfáradt Mut sokáig kitért kérdéseik elől bágyattan és reménytelenül megtagadott minden fölvilágosítást, hiszen úgysem segíthetnek rajta. Végül is azonban, no hát jó, kijelentette, hogy választad valamennyiüknek együtt egy trécselő uzsonna és asszony vendégség keretében, amelyre legközelebb teljes számban meghívja őket. Mert ha akár étvágy nélkül is eszik valamit, egy kis madármájat és némi főzeléket, remélhetőleg gyűjt annyi erőt, hogy fölkeljen ágyából, éppen abból a célból, hogy barátnői előtt leplezze változásának és fáradtságának okát. Amint mondta, úgy is tett. Már a legközelebbi holdnegyedkor, nem volt messze az új év, és a nagy Opet ünnep, amikor Potifár házában olyan döntő esemény történik majd. Eni csak ugyan meghívta őket erre az uzsonnára, a sokszor, de nem mindig helyesen megénekelt hölgyvendégségre, Petepré ágyasházának helyiségeiben. Széles körű délutáni összejövetel volt ez, amelynek Nezbamet, Beknehonsz neje, és első három hölgy jelenléte adott kivételes fényt, amelyen nem volt hiány sem virágban, sem kenetben, sem hűvös, részben bódító, részben csak frissítő italokban, sem mindenféle süteményben, befőtt gyümölcsben és szálozó édességekben, amiket kedvesen szűkruhás szolgálók hordtak körül, fekete varkocsal hátul és fátyollal arcukon, oly változat, amilyet még nem láttak, és amely nagyon nagy tetszést aratott.